ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre atya vagyok, és önök az Ismeretlen Zsoltárok előadás sorozat újabb előadását hallják. Mai alkalommal arról szeretnénk gondolkodni, hogy hogyan beszélnek a zsoltárok a bálványimádás problémájáról. A bálványimádás, mint az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb bűn, az Ószövetségben egy központi kérdés. Igazából a bálványimádás problémátikájának a hátterében az a különleges megtapasztalás van, amiben az izraeliták megtapasztalják, hogy az ő istenük egyetlen. Ez a kijelentés, hogy Izrael Isten egyetlen, annyira meghatározó az egész ószövetségi lelkiségben, az egész ószövetségi Isten tapasztalatban, hogy mindenféle magatartás, amellyel nem az Isten egyetlenségére figyelünk, az részben bálványimádás lesz. Ismereteink szerint igazából ez egy egészen különleges módon sajátossága az izraelita vallásnak. Ugyanis nem tudunk róla, hogy az ókorban bármilyik más vallás tiltotta volna, hogy a hívő ember különböző istenektől kérjen áldást. Gond nélkül elfogadták, hogy különböző istenekben hívő emberek, hogy kérettől, de utána folyamodik segítségül más istenhez is. Izrael istene viszont nem tűrt meg senkit maga mellett a hívő szívében. Egyedül akart lenni Izraelnek a támasza, egyedül akart lenni Izraelnek az istene. Igazából ez a kizárólagosság fejeződik ki már a 10 parancsolat közül az első követelményben is. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek rajtam kívül más isteneid. Eleinte az izraeliták valójában még meg sem kérdőjelezték azt, hogy létezhetnek más istenségek. Ennek ellenére, ha fel is tételezték egy időben, hogy léteznek más istenségek, mindig biztos pontként állt, hogy Izrael számára kizárólag az Úr Isten lehet. Kizárólag az Úr, az ő Istenük lehet, akit Istenként tisztelnek, akihez ragaszkodnak. Csak jóval később döbbentek rá, hogy igazából arról van a szó, hogy Izrael Istenén kívül senki más nem méltó az Isten névre. De a feltétlen odatartozás Istenhez kezdettől fogva megvan. Istennek ez az egyetlenségét úgy kellett elismerni a hívő embernek, hogy egész lényével, minden porcikájával az Istennek szolgált. Ezt fejezi ki a második törvénykönyv, amikor azt mondja, szeresd az Úrat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Mindannyiunk számára jól ismert ez a fölszólítás, amit Jézus is a főparancsként fogalmaz meg. Igazából ez a teljes lényemmel Istennek adottság, ez az, amit elvár az Isten a hívő embertől. Ezzel szemben az az ember, aki bálványok után fut, az Ószövetségben itt elsősorban más istenek tisztelete, más isteneknek vélt erők tisztelete volt az, ami ilyen bűn lehetett. Ezzel szemben, hogyha több Isten tisztelt valaki, akkor megosztott szívű volt. A megosztott szívűség pedig, a nem teljes szívvel Istennek szolgálás pedig az egyik legfőbb bűnnek számított. Illés prófétánál van annyira szépen megfogalmazva, amikor a választott nép tiszteli ugyan az atyák istenét, de ugyanakkor tiszteli a bálokat is. Úgy gondolják, hogy tudnak több Istennek is egész szívvel szolgálni. És Illés szembesíti őket a bűnükkel, amikor azt mondja, meddig akartok még kétfelé sántikálni? Ez egy annyira találó kifejezés, hogy sántikálnak is két irányba. Egyik lábukra is, másik lábukra is. Ténylegesen több Isten tisztelete, a bálványimádás olyas valami volt, amit Izrael Istene nem tűrt el, mert féltékeny módon saját magának akarta a hívőnek az egész szívét, és csak magának akarta. Ez igazából nem önzés. Félreértenénk, hogyha az Istennek a magatartását, az Isten féltékenységét, hogyha bármilyen módon önzésként értelmeznénk. Igazából arról van a szó, hogy Isten akarja magát egészen ajándékozni a hívőnek. És csak is akkor tudja, ha a szíve csak is számára van nyitva. Ha 100%-osan engedi, hogy betöltse az Isten az ő lelkének a mélyét. Isten mindent vár, mert mindent akar adni. Ez az egyik központi problematikája, központi kérdése az ószövetségi hitvallásnak, amit mi keresztények is, kicsit ugyan más módon, de örököltünk. Mi is ugyanezt valljuk. Mi is, amikor Isten színei állunk, akkor egyetlennek valljuk, és azt jelenti, hogy egész szívvel akarjuk szolgálni, mert hisszük, hogy az Isten egészen ajándékozza nekünk önmagát. Ez a kérdéskör, a bálványimádás, Isten egyetlensége igazából mindenütt jelen van az Ószövetségben, szinte minden iratban. Meglepő módon a zsoltárokban azonban nagyon-nagyon kevés helyen. Van egy néhány zsoltár, ahol találkozunk ezzel a kérdéskörrel, de egyáltalán nem központi szerepet játszik. Miért? Azért, mert a zsoltárok önmagukban már Istennek elmondott imák. Ha valaki más Isten tisztelt, az azokhoz intézett imák egyszerűen nem kerülhettek be abba az ima csokorba, amit a zsoltárok jelentenek, ami Izrael Istenének volt szentelve. Tehát alapvetően maga a zsoltárok imádságos lelkületének a célja már maga az Isten. Az Isten dicséret, az Istenhez fordulás, hogy segítséget kérek, a panasz. Mivel az Istenhez irányuló imák voltak, ezért csak nagyon-nagyon ritkán kerül elő a bálványimádás problematikája. Néhányszor mégis előkerül. És ez a néhány zsoltár azért lényeges, mert nem egyszerűen csak elmondja, hogy mi tilos, hanem azt is igyekszik megmondani, megválaszolni, hogy miért nem kell a bálványimádás útján járni. Valahol a zsoltárok a hívő szubjektív élménye alapján fogalmazzák meg, hogy mi az, amit elveszít a bálványimádó, amikor az igaz Isten imádásától másik Istenhez tér. Ez az Isten egyetlensége, illetve a bálványimádás problémája éppen az egyetlenségének a megtagadása, ez a mai elmélkedésünknek a központi témája. Néhány zsoltárt szeretnénk venni, a 81-es zsoltárral kezdünk, ahol azt mutatja meg a zsoltáros, hogy miért kell csak is Istennek szentelnie az ő életét a hívő embernek. Így szól a 81-es zsoltár. Dicsőítsétek Istent, gyámolunkat! Újjongjatok Jákob Istenének! Pengessétek a húrt, verjétek a dobot, lágyan szóljon a hárfa a lant szava mellett. Fújjátok meg a harsonát újholdra és holtöltére ünnepünk napján. Bevezető gondolatok arról szólnak a 81-es zsoltárban, hogy a zsoltáros fölszólítja a jelenlevőket, az imádkozó közösséget, hogy dallal, zenével dicséri az Úristent az ünnepi alkalmon, amelyre összejöttek. Úgy tűnik, hogy ez egy újhold ünnepe, ami a későbbiek során elveszett, de mindenképpen egy olyan ünnep, amikor az Úristen dicséretére gyűltek össze. És így folytatja, parancs ez Izrael számára, vagyis az Isten dicsérete. Parancs ez Izrael számára, és törvény Jákob Istenétől. Rendelkezés, amely Józsefnek szólt, amikor felvonult Egyiptomból. Az egyiptomi kivonulásra utal tehát, és azt állítja a zsoltáros, hogy az Isten dicséret kötelezettsége az egyiptomi kivonulásnál születik meg. Attól fogva Isten elrendeli az Isten dicséretét. nem igazán tudjuk összekötni az egyiptomi kivonulást a zsoltárokkal, ugyanakkor azonban látni fogjuk, hogy miért annyira fontos az Egyiptomba való kivonulás. Isten egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb tette az Ószövetségben. És így írja le az Egyiptomból való szabadulás csodáját. Igazából nem az eseményeket írja le, hanem hogy mi az, ami valójában történt az események keresztül. Hangot hallottam, amit nem ismertem. Hátáról levettem a terhet, kezéből kivettem a kosarat. Bánatodban hozzám kiáltottál, és én megszabadítottalak. Dörgő ferhőből választottam neked. Az Izraelből való szabadulást, a rabszolgaságból szabadulást írja le úgy, hogy hátáról levettem a terhet, mondja az Úr, és kezéből kivettem a kosarat. A teher, amit hordani kell, a kosár, ami igazából a rabszolga munkának, a szolgai munkának a jelképe volt, abban hordta különböző terményeket. A nehéz fizikai munkának a jelképe volt. Ezt, mint az Isten, elvesz tőle. Nem írja le azokat a különleges jeleket, különleges csodákat, amelyekkel Isten megszabadítja a választott népet. Nem törődik ezekkel a látványos elemekkel, hanem a lényeget ragadja meg. Levettem a válláról a terhet, kezéből kivettem a kosarat. Amikor kiveszik valaki kezéből terhet, és könnyed módon, szabadon mehet tovább. Bánatodban hozzám kiáltottál, és én megszabadítottalak. Dörgő felhőből adtam választ neked. Meriba vizénél megpróbáltalak. Ez a Meriba vizénél megpróbáltalak, ez már a pusztában való vándorlás. Isten másik nagy tette, hogy miután kivezette a népet az egyiptomi rabszolgaságból, a pusztában, a biztos pusztulás helyén életben tartotta. De nem csak életben tartotta, hanem próbára tette az ő hűségét, hogy valóban bízik-e az Istenben, valóban Istennek vallja-e az ő szabadítóját. A nép igazából nem vallotta meg Istennek Meriba vizénél az Urat, hiszen nem bíztak benne, hogy valóban tud nekik segíteni. Megpróbálta és könnyűnek találta őket az Úristen. De azon keresztül, hogy gondoskodott a pusztában levő népéről, azon keresztül is megmutatta az ő szabadító erejét. Így folytatja, halld meg hát népem, amire intelek, bár csak hallgatnál rám, Izrael, ne legyen körödben más Isten, idegen Istent ne tisztelj soha. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból. Az egyiptomi szabadulás csodáján keresztül, amelyen az Úristen megmutatta az ő minden más Isten fölött álló erejét. Ezzel a nagy-nagy tettel az Isten nem csak hogy kiszabadította a népet a rabszolgaságból, hanem sajátjának szerezte meg. Ez egy nagyon fontos. A nép szabaddá lett. De ez a szabadság együtt járt azzal, hogy ezentúl Istenhez, Izrael Istenéhez tartozott. A szabadság természetesen nem azt jelentette, hogy egyik szolgaságból áttért a másik szolgaságba. Mert Istennek szolgálni uralkodást jelent. Ugyanakkor azonban, amikor Isten megszabadítja a rabszolgaságban a népét, akkor saját magának szerzi meg. Azért, hogy áldásával elhalmozza a népet, de ez az Istenhez tartozás azért elvárásokat is jelent. Mindenekelőtt azt az elvárást, hogy szolgáltassa ki magát teljes egészében Istennek. Ne legyen körödbe más Isten. Ne tisztelj soha idegen Istent. Az idegen Isten tisztelete sokszor annyira egyszerű kis dolgokból állt. Egy kis tömjént vetni más Isten előtt égő tűzre. Néha súlyos erkölcsi eltévedéseket is föltételezett. De akár kicsi volt, akár nagy, mindig az volt a kérdés, hogy nem teljes szívvel az Istent imádta. És Isten ezt nem tűrte el a népe részéről. Mivel ő volt az, aki kihozta Egyiptomból. És Isten, aki az egyiptomi szabadítással megmutatta az ő hatalmát, ezt továbbra is meg akarja mutatni az ő népe felé. Ezt azt mondja, csak nyisd ki szádat, és én betöltöm. szinte mint egy kisgyermeknek, mint egy fiókának. Kitátja száját, az édesanyja az anyamadár azonnyomba adja a táplálékot. Csak nyisd ki szádat, és én teletöltöm. De népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem igazodott akaratomhoz. Ezért ráhagytam őket kemény szívükre, hadd menjenek csak saját fejük után. A nép nem akarta az Istenhez kizárólag ragaszkodni. Mi nem azt jelenti, hogy nem tisztelte az Urat, de tisztelt más népet is. Nem fogadta el azt a rendelkezést, hogy egész lényével Istenhez tartozzon. És akkor hagytam, hadd menjen kemény feje felé, kemény feje után. Mindaz a tragédia, mindaz a bukás, ami a választott néppel történik, az ez miatt van. Saját fejük után mennek. És Isten hagyja. Hogy aztán, mikor elbuknak, megszégyelülnek, akkor visszatérjenek hozzá. És ha visszatérnek hozzá, akkor újra a mindenható és jóságos Isten irgalmának a tárgyai lesznek, az irgalmának az edényeivé lesznek. Ó, bárcsak hallgatna rám népem, bárcsak utamon járna Izrael, akkor rögtön megfékezném támadóit, kezemet emelném összes elnyomója ellen, akik gyűlölik az Urat, azok is hódolnának neki, és sorsuk örökké tartana. Népemet azonban a buza legjavával fogom etetni, és sziklából fakasztott mézzel felüdítem. A Zsoltár arról beszél, a 81-es Zsoltár, hogy Isten, aki az Egyiptomból való kivonulásnál megmutatta, hogy mindenható, minden más istennél összehasonlítatlanul nagyobb. Ez ugyanakkor ezt a mindenható hatalmát folyamatosan Izrael javára akarja fordítani. De ahhoz, hogy ezt megtehesse, ahhoz azt várja el, sőt, az a föltétele, hogy Izrael mindig egész szívvel szolgáljon neki. A Zsoltár is utal rá, nagyon jól tudjuk az Ószövetség más történeteiből, elbeszéléseiből, hogy ez többször nem így volt, mint hogy így. Azokban az időszakokban, amikor valóban teljes szívvel szolgálta az Istent, akkor meglátszott rajta az Isten áldása. Különböző módokon, de meglátszott. Mikor viszont kétfelé akart sántikálni, akkor újra meg újra megtapasztalta azt a pusztulást, ami ebből fakadt. A következő Zsoltár, amivel foglalkozunk, az a 97-es Zsoltár. A 97-es Zsoltár ismét csak bemutatja az Úrnak a nagyságát, szinte megcsodálja az Úr nagyságát, mintha látná, találkozna az Istennel, és megcsodálja az ő nagyságát, és hozzáméri ehhez a félelmetes Istenhez azokat a bálvány isteneket, akik igazából semmik. Istenhez képest, mikor megtapasztalja a Zsoltáros Isten nagyságát, rá döbben, és ezt állítja az olvasó elő, az izraelita nép hívők elé, hogy minden más istenség igazából semmi az Úr Istenhez képest. Így szól a 97-es Zsoltár. Király az Úr, újjongjon a föld. Ünnepeljen a sok sziget. Felhő és homály van körötte, trónjának támasza, jog és igazság. A király az Úr, ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az Úr király, hanem ő a király, az egyetlen uralkodója az egész földkerekségnek. Az igazságos, jó királynak a trónja támasza a jog és az igazság volt. Az igazságosság és a jog, amit az igazságos király valósított meg, és ezért, mivel népének jót, jogot, békét, rendet hozott, ezért mindenki támogatta az ő uralmát. Isten sokszorosan ilyen király, akinek az uralmát, a trónját, a jog és az igazságosság segíti, támogatja. Előtte tűzlobog, s megemészti ellenségeit körös körül. Villámai megvilágítják a földkerekséget, látja a föld, és megremeg. A hegyek szétfolynak, mint a viasz, a világ urának tekintete előtt. Az egek hirdetik igazságosságát, a népek szemlélik fölségét. Ez a leírás, ez szinte, minthogyha a zsoltáros szemtől szemben látná az Istent, és egy olyan valóságnak ill, mint egy emésztő tűz. Többször előfordul a Szentírásban de a kifejezés, hogy az Úram Istenünk emésztő tűz. Tűz, ami lángol eleven is mindent fölemészt. És erről beszél a zsoltáros is, hogy előtte tűzlobog, és megemészti ellenségeit körös körül. De nem csak, hogy megemészti ellenségeit, hanem az egész föld látja és megremeg, sőt a hegyek szétfolynak, mint a viasz. A tűz melegétől a viasz elolvad, és hegyek, a hatalmas, masszív hegyek, mint a viasz szétfolynak Isten arca tekintete előtt. A világ urának tekintete előtt. És ez a félelmetes, mindenható Isten az ő nagyságát és igazságosságát hirdetik az egek. Isten rendet alkotott az egész világ mindenségben, és ezt a rendet hirdetik az egek, mint az állandóságnak a jelképei. A népek, az össz nép a földkerekségén pedig szemléli fölségét. Igazából, hogyha ténylegesen a népek szemlélnék az Isten fölségét, ha mi magunk szemlélnénk, akkor már nem lennének kérdéseink. Ez jobbára inkább egy hitvallásnak kellene megfogalmaznunk, hogy Isten minden nép fölött uralkodik. Uralkodnia kellene, hiszen mindenek fölött álló hatalma van, és egyszer meg is fog valósulni. Ez a mindenható és félelmet is Isten, aki tűzként elemészt mindent, akinek a tekintete előtt viaszként szétfolynak a hegyek és megremeg a föld, ez a mindenható és hatalmas Isten összehasonlítva a bálványok semmis erejével azt mutatja meg, hogy mennyire szégyent vallanak azok, akik nem Istent, hanem a nevetséges, erőtlen bálványokat tisztelik. Szégyent vallanak, akik képek előtt hajtanak térdet, akik bálványokkal dicsekszenek, mert az Istenek mind térdre hullnak előtte. A bálványimádók, akik térdet hajtanak a bálvány szobrok képek előtt, igazából nem csak térdet hajtanak. Amikor térdet hajtanak, akkor őt vallják Istenüknek, és tőle kérnek segítséget. De szégyent vallanak, hiszen azok nem tudnak segíteni. Csak is a mindenható Isten, Izrael Istene tud segíteni, aki emésztő tűz. Sőt, azt mondja, minden egyes Isten térdre hull előtte. Úgy tűnik, hogy ez a zsoltáros is még egy olyan időszakban beszél, amikor még nem kérdőjelezték meg a más istenségeknek a létezését. De ha vannak is más istenségek, azok mind térdre hullnak a mindenható Isten előtt. Mi ezt úgy mondanánk a mai nyelvezettel, hogy ha vannak is más mennyei erők, azok Istenhez képest mind csak teremtmények, mind csak annyi, mint a por. Mi magunk is annyi vagyunk, mint a por a mindenható Isten előtt. De igazából az összes égi lények, angyalok, kerubok, szeráfok, az Isten szolgái, illetve az Isten ellen támadók, akik mi démonoknak nevezünk, ördögöknek, ezek mind szellemi lények, és hozzánk képest hatalmasságok, de Isten lőtt csak por és a hamu ők is. Előtte hajtanak téldet mind az Istenek. Ez a mindenható hatalom, ami megnyilvánul, ez az Isten hívőiben azonban örömet okoz. S hallja ezt Sion és Vigad. Júda leányai ujjongjanak, ünneplik, Uram, ítéletedet, mert te vagy, Uram, a legfőbb a földön, messze fönségesebb minden Istennél. Ez a hitvallás, hogy Isten megmutatja az ő hatalmát, és megmutatja, hogy minden más Istennél messze-messze fönségesebb, ez igazából az, ami mozgatja a hív embert. Isten megmutatja az ő hatalmát. Ahhoz, hogy valóban Istennek valljuk, ahhoz azonban kell, hogy úgy igazodjunk hozzá, ahogy ő azt elvárja. Ezért teszi hozzá a zsoltáros, az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, vagyis Istenhez igazodnak. őrzi azok lelkiét, akik hűségesek hozzá. Megmenti őket a gonoszok kezétől. Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívet öröm tölti el. Örvendjetek hát igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Ez az egész Zsoltár igazából azt akarja elmondani a hívő embernek, hogy mondjuk az Isten valóban megmutatja az ő arcát, csak egy pillanatra is, ha lelkileg megtapasztaljuk az ő nagyságát, akkor annyira nyilvánvaló, hogy minden más erő és hatalom, ami lehetséges ebben a világban, minden más hozzá képest csak por és hamu. Köszönöm szépen a kedves Mária Rádió hallgatóknak a figyelmét, kívánom, hogy az Úristen kegyelme kísérje és mélyíts el a szívükben ezeket a hallottakat, az Isten igéjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.